két info. Az egyik, hogy Kína alapított pár hónappal ezelőtt egy a mély űr kutatásának tudományos együttműködését célú kitűző szervezetet. Ez az egyik. A másik pedig, hogy Kínának van egy terve, hogy 3 év múlva, 2028-ban egy olyan űrszondát küldenének a Marsra, ami ott mintát vesz, majd visszahozza a Földre, hogy lehessen azt elemezni, és ilyet még senkinek nem sikerült egyébként megtenni, tehát nyilván Kína ebbe szeretne az első lenni. És a kérdésem az, hogy ön szerint mi áll amögött, hogy Kína ennyire az űrkutatásba öli a pénzét, és tudományos eredményeket szeretnének elérni? Mi ennek a politikai, kulturális, társadalmi háttere? Miért fontos ez Kínának?
Emlékezhetünk az első hidegháborúban is, hogy az orosz vagy szovjet-amerikai vetélkedésnek egy fontos terepe volt az űrkutatás, ugye azon versenytek a szovjetek meg az amerikaiak, hogy melyik tud előbb embert küldeni az űrbe, ebbe ugye a szovjetek nyertek, meg ki tud előbb ugye ilyen földkörüli pályára állítani, valamit ebbe is a szovjetek nyertek, de a Holdra már az amerikaiak küldtek előbb embert, tehát ezen versenytek sokáig, mert ez ugye nemzeti presztízs jelentett, tehát ezzel tudták mutatni, hogy ők igazán nagyhatalmak, és a világon ők az elsők, a legjobbak, a legnagyszerűbbek. Másrészt nyilván az űrkutatásnak azért van egy katonai, technológiai vetülete is, tehát amit ott kitalálnak, kütyüket, meg szerkezeteket, meg megoldásokat, azokat azért háborús helyzetben is használhatják. Gondoljuk csak mondjuk a GPS rendszerre, ami hát egy ilyen műholdas helyek határozó rendszerre, ami egy katonai rendszerként lett kitalálva, csak aztán mi is használjuk a, nem tudom, a navigációban, de az már egy másodlagos alkalmazás. Van egy ilyen presztízs, van egy hadi technikai, van egy ilyen általános törekvés, hogy ugye ez nagyon így a élvonalában van, tehát az űrkutatásban használt eszközök, technológiák, megoldások, találmányok, azok így a csúcs technológiának a csúcs technológiájához tartoznak, és az az elképzelés, hogy azért érdemes ezekbe fektetni, mert ezek így majd leszivárognak a mindennapi életbe, és amit a űrkutatás kedvéért föltalálunk, abból majd lesz néhány év vagy évtized múlva egy olyan termék, amivel a GDP-nk is növekedni fog. Tehát most megéri, már gazdasági okokból is megéri, nagyon sok csillió jön befektetni mondjuk egy Mars szondának a kidolgozásához, mert nem csak nem tudom, kapni fogunk fél kiló Mars követ, hanem az a sok dolog, amit fel kell találni ahhoz, hogy ezt a fél kiló Mars kőzetet visszahozzuk ide a Földre, az a sok dolog az valamilyen módon majd eladható világpiacon is, meg otthon is eladható termék lesz. Tehát ez is motiválja ilyenkor az országokat. És hát a kínaiakra különösen jellemző az, hogy ők ugye későn jövők ebbe a történetbe, tehát ők az első hidegháborúban nem nagyon szóltak bele az űrkutatási versenybe, ugye ők a 70-es évek elején lőtték fel az első műholdjukat, embert azt, ha jól emlékszem, 2004-be vagy 2005-be küldtek először az űrbe, tehát ők későn jöttek, és nyilván próbálnak felzárkózni, és azt gondolják, hogy tehát egy igazi nagyhatalomnak igazi saját űrprogramja is van, ezért is villámgyorsan fejlesztik, tehát náluk is ez a presztízs, hogy most már nem az amerikaiak, meg a nem tudom, oroszok mondják meg, hogy mi, merre, hány fényév az űrbe, hanem ebbe ők is beleszólnak. Ennek presztízs jelleg van, nyilván haditechnikai aspektusa is van, és hát egy olyan kulturális dimenziója is van a dolognak, hogy a kínaiak ilyen már-már vallásos hittel fordulnak a tudományos technológiai fejlődés felé. Ők most vannak abban a korszakban, amiben mondjuk a szovjetek meg az amerikaiak így az 50-es, 60-as években voltak, amikor elhitték, hogy a technológia az majd mindent megold. Érdemes egy régi amerikai sci-fit nézni, ez egy nagyon klasszikus Star Trek-et, amikor az volt az elképzelés, hogy majd bolygóról bolygóra, vagy nem tudom, galaxisból galaxisba utazgatunk, meg repülő autóink lesznek, meg nem tudom, ezer év fogunk élni. Tehát, ha megnézzük egy régi skifit, az nagyon optimista, ilyen techno-optimista. Aztán ugye azóta nyugaton változott a helyzet, és most már egy ilyen tipikus skifi az ilyen Black Mirror jellegű szörnyűség. A Kína viszont most van a saját Star Trek korszakában, tehát, ha megnézzük egy mostani kínai skifit, akkor azt látjuk, hogy most ott vannak a repülőautók, meg a bolygóközi utazás, meg a nem tudom, mindenféle technológiai gyönyörűségek, és az egész társadalom úgy van vele, hogy hát itt ez a technológia, nagyon sokáig le voltunk maradva, de most itt ez a technológia, ami láthatólag a problémáink jelentős részét megoldja, és kényelmesebbé teszi a mindennapjainkat. És ez ugye érződik, mert nagyon gyorsan fejlődnek, tehát nagyon gyorsan jutottak el az ilyen kvázi középkori körülmények közül a jelenlegi helyzetbe, ahol a nyugati nagyvárosokban, hogy ha repülőautók még nincsenek is, de mondjuk a csomagokat már drónok hozzák ki, és ott nem tudom, bekopogtatnak az ablakon a 24. emeleten, hogy megjött a pizza. Szóval nagyon gyorsan eljutottak ide, és tényleg azt látják, hogy évről évre a technológia az megkönnyíti az életüket, egyre gyorsabbak a vonatok, egyre ügyesebbek a mobiltelefonos alkalmazások, egyre több mindenre tudják a mesterséges intelligenciát használni, és ez a techno-optimizmus az, ami arra sarkolja őket, hogy ez a közhangulat, hogy nincs határ, hogy felfele sincs határ, tehát az űrben sincs határ, visz minket előre a tudomány, a technológia, és most éppen nem tudom, vasutat építettünk Tibetbe, ahol még soha senkinek nem sikerült, holnap után meg bázist hozunk létre a Holdon, és emberek fognak élni, ilyen tervük is van, holnap után, azután pedig eljutunk a Marsra, aztán ugye irány a mélyűr az ilyen nagyon távol, ilyen ugye a naprendszeren kívüli űrt jelenti, ahol még azért egészen minimális a tudásunk, meg egy-két ilyen visszanemtérő szondán kívül sok mindent nem tudtunk oda küldeni, tehát ők még ebben a hangulatban vannak, hogy irány a mélyűr, és irány a nem tudom, más galaxisok, meg más bolygórendszerek. Ez a társadalmi megalapozottságát, és ezért aztán a kínai társadalom az kifejezetten örömmel nézi a űrprogramnak a sikereit, tehát ott nem ilyen fanyalgása, hogy hát nem erre kéne költeni, hanem az iskolákra kéne költeni, hanem inkább örülnek neki. Egy nagyon tipikus példát még utoljára, hogy mondjak el, aztán abba hagyom. Amikor a Donald Trump Xi Jinping csúcs találkozó volt, akkor nekem olyan különböző okokból kellett figyelnem, hogy percről percre az amerikai sajtót is, meg a kínai sajtót is, hogy mi történik, mi szivárok ki, vagy mit hoznak erre a politikai tárgyalásról nyilvánosságra, és akkor az volt a feltűnő, hogy az amerikai sajtó az csak ezzel foglalkozott, hogy akkor miről tárgyal a Trump meg a Xi Jinping. Ez volt a címlapon, folyamatosan ilyen percről percre tudósítást adtak. A kínai sajtóban, a címlapon ez egyike volt a több címlapsztorinak. A másik címlapsztori az arról szólt, hogy aznap tartottak másnap a kínai űrállomásra utazó űrhajósok egy sajtótájékoztatót, és akkor felváltva, hol a Xi Jinping Trump csúcs találkozó volt a téma, hol pedig a űrhajósoknak a sajtótájékoztatója. És ez talán leképezi egy picit, hát nyilván egyrészt a hivatalos szándékot is, hogy mivel foglalkozzatok, másrészt pedig azért az érdeklődését is a kínai olvasóknak, hogy az, hogy most itt az amerikaiak mit kavarnak, meg mit alkudozunk az amerikaiakkal, az nem fontosabb annál, mint hogy megint sikerült néhány embert kijuttatnunk az űrbe.
És ez mennyire egyéni dolog? Most arra gondolok, hogy az a bizonyos szervezet, amire utaltam, az egy nemzetközi tudományos társaság. Most a nemzetközi vajon, ezt ugye magyar fordításban olvasom én, mert nem tudok kínaiul, de hogy a nemzetközi szó itt arra utal, hogy Kína szeretne tudományosan a mélyűrkutatásról más országokkal is partnerségbe lenni, vagy arról szól, hogy mi vagyunk az elsők, ezért miatt tudunk ilyet alapítani, és majd jöttök ti, ha utolértek minket. Tehát, hogy van-e bennük szándék arra, hogy ez egy közös nagy emberiség tudományos projektje legyen a mélyű meghordítása, vagy inkább ez az ő projektjük?
Hát a mélyűkutatást nem a kínaiak kezdték, tehát ők itt is követtük, de valóban ilyen szervezet még nincsen, és ez talán arról szól, hogy rajta tartsák a szemüket, meg a kezüket más országoknak a hasonló programjain. Ez egyébként nem újdonság, hogy a űrkutatásban együttműködések vannak, amikben a kínaiak is részt vesznek, hiszen itt ugye iszonyatosan drága, iszonyatosan technológia igényes történetekről van szó, tehát gyakori a munka megosztás. Ugye a magyarok is szállítanak alkatrészeket bizonyos műhold. Vagy most ugye legutóbb az Orbán-Trump csúcs találkozó után azt jelentették be, hogy új nemzetközi űrállomásnak az építésével is részt veszünk mi magyarok, ami nem abszurdum, mert hogy bizonyos információkat, technológiákat érdemes megosztani, és ezzel nyilván a kínaiak is így vannak, hogy persze nem fogják átadni a legnagyobb titkaikat a külföldieknek, de az, hogy bizonyos vállalkozásokban más országokat is bevonjanak, az teljesen természetes, és az általában is jellemző a kínaiakra, hogy ők szeretik ezeket a nemzetközi cseréket. Tehát, hogyha valaki más ország tud felajánlani nekik valami tudást, vagy ötletet, hogy mit lehetne ezzel a mélyűr történettel kezdeni, akkor ők szívesen veszik, és cserébe ugye ők is adnak információkat. Például, amikor a Holdról hoztak nem olyan rég mintát, abból adtak németeknek, amerikaiaknak, másoknak is, tehát részt vesznek, akinek más területeken is, ilyen űrügyi együttműködésben, tehát itt nem teljesen egyedül mozognak, és ez politikailag is jól hangzik, hogy hát a mélyűrt, ami hát tényleg ilyen sci-fi kategória, mondom, az nem ahhoz képest, hanem a Hold bázis, vagy a Mars szonda, az csak egy kezdete folyamatnak, de a mélyűr az hát ilyen évtizedes, vagy évszázados folyamat lesz, mire ott valódi tudások megtapasztalunk az azzal kapcsolatban, hogy ennek a központjában, vagy ennek az egyik hajtómotorja az Kína, ez a belső közülemény számára is egy hát ilyen pozitív üzenet, vagy ilyen legitimációs üzenet, de én azt gondolom, hogy nekinek más ügyekben is szívesen részt vennek, ilyen tudáscserében, nemzetközi együttműködésekben, tehát itt valóban kooperációban gondolkodnak, ami persze nem azt jelenti, hogy a hadititkaikat átadják másnak, de mondjuk a nem hadititkaikat esetleg megosztják mással is.
És ha már a kooperáció, akkor ennek az új szervezetnek az elnöke arról is beszélt, hogy fontosnak tartják azt, hogy a fejlődő országokat is bevonják majd ebbe a munkába a programon keresztül, például műholdak fejlesztésébe és kutatók képzésébe. Na most itt két kérdésem lenne. Egy, hogy kínai kontextusban mit jelent a fejlődő ország, másrészt pedig, hogy mit gondol, mondjuk Magyarországot ez érintheti-e, és Magyarország megteheti-e, hogy mondjuk Amerikával is van, Európával is van ilyen űrügyi ügye, és mondjuk Kína irányába is legyen.
De az utóbbival kezdeném. Magyarország nem fejlődő ország a kínai terminológiával, tehát mi a fejlett nyugatnak vagyunk a részei, és azt hiszem, hogy ilyen tényleges együttműködés nincs közöttünk, de kapcsolatok vannak. Például most tavasszal itt a Magyar Tudományos Akadémián volt egy tök érdekes program, hogy összehívtak, volt valami gimnazistáknak valami csillagászati vagy űrügyi versenyük, és ezen részvevőket vagy győzteseket összehívták, és élő kapcsolatot létesítettek itt a budapesti Széchenyi térről a kínai űrállomással, ahol előre meg volt beszélve, hogy adott pillanatban a kínai űrhajósok bejelentkeznek, és ott a díjnyertes kísérlet terveket végre fogják hajtani. És ott tehát a magyar gimnazisták kitaláltak, hogy nem tudom, mit csináljanak az űrben, és az űrhajósok ezt ott végrehajtották ilyen élő egyenes adásban, és egy nagy kivetítőn nézték a magyar gimnazisták. Tehát van. Ha ez nem is ilyen technológiai együttműködés, de mondjuk egy ilyen szép gesztus volt a kínaiak részéről, hogy rászántak a kínai űrállomás, nem tudom, lakói egy órát az életükből, hogy a magyar gimnazistákkal ott, nem tudom, eszmét cseréljenek, meg megmutassák nekik, hogy amit ők kitaláltak otthon, nem tudom, Bátony tengerén, az hogy működik az űrben. Ez nyilván azt feltételezi, hogy még a Magyar Tudományos Akadémia, meg a kínai űrügyi hatóság között van olyan kooperáció, hogy ezt így meg tudják szervezni. Szóval ez a dolog, ez létezik, ez szinte kizártnak tartom, hogy mint a kínai űrállomásban a magyarok szállítottak volna alkatrész vagy egyébeket. Ez nem technológiai együttműködés ez van, hanem azt mondom, inkább ilyen személyközi kooperáció lehet. Na most a fejlődő országok, vagy most inkább globális délt szoktak emlegetni. Ez viszont azt gondolom, hogy inkább politikai üzenet. Az elmúlt, mondjuk nagyjából 10 évvel ezelőttig a kínaiaknak a fő célja az volt, hogy őket elfogadja a külvilág, mint az amerikaiaknak, vagy amerikaiaknak, meg az európaiaknak az egyenrangú partnereit, hogy csatlakozzon így úgymond fejlett világhoz. És ha megnézzük az akkori retorikát, akkor folyamatosan erről beszéltek, hogy amerikai-kínai kapcsolatok, kínai-európai kapcsolatok, ilyen együttműködések, olyan partnerségek, csak aztán a nyugat az nagyon szembefordult a kínaiakkal, és elkezdtünk egyre inkább fenyegetésként tekinteni, és így is kommunikálunk, mint a kínaiakra. És a Kína pedig módosította az álláspontját, és visszatért tulajdonképpen egy 1950-60-as évekbeli nemzetközi elképzeléshez, miszerint van a globális észak, ezek a nagy fejlett államok, ők most nagyon csúnyák, meg hegemóniára törekszenek, meg lenézik a globális délt, meg kizsákmányolják, meg mit tudom én, és ezzel szemben van a globális dél, tehát a fejlődő országok, ezek közül a legnagyobb az Kína. Kína a természetes vezetőjük, és ezért neki felelőssége a globális délt felfejleszteni, megmutatni nekik, hogy van alternatíva, nem csak amerikai hegemónia van, hanem létezik egy sokkal egészségesebb, egyenlőségen alapuló világrend. Az egész kínai külpolitika elment egy ilyen irányba, hogy ugye a még nagyobb hangsúlyt tettek a BRICS-re, ami a globális dél együttműködésének ugye egy ilyen platformja, meg a nem tudom, Sánkhái együttműködési szervezetre, meg ugye elindították ezt az új Sejem út programot, az övezetés út programot, ami szintén így a globális délnek a fejlesztését, egy ilyen Kína központú fejlesztését tűzi ki célul, és most már lényegében nem tud úgy megszólalni kínai politikus, hogy ott abban ne szerepeljen ez, hogy a fejlődő országok, a globális dél, Kína hogy fog ezeknek segíteni, Kína hogy mutat nekik mintát, Kína hogy ad nekik alternatívát, és így tovább, és így tovább. És én azt gondolom, hogy ez az, hogy az űr, hogy ennek a mély űrkutatási nemzetközi szervezetnek a vezetője rögtön az első nyilatkozatában azt említi, hogy ő majd a fejlődő országokkal fog együtt dolgozni, az ennek a magas szintű politikának egy ilyen alsó szintű lecsapódása, tehát hogy a kínai politikai rendszer is úgy működik, hogy odafent kiadják a jelszót, és akkor a minden szakterületen, minden szinten mindenki azt a jelszót szajkózza, és nyilván a mélyűr kutatásba és ez úgy lecsapódik, hogy a szervezetnek az új elnöke az bejelenti, hogy ők majd fejlődő országgal fognak közösen mélyűr kutatni. Én azt gondolom, hogy ennek olyan nagyon nagy realitása nincsen, tehát én nem hinném, hogy a híres dél-szudáni, vagy a nem tudom, venezuelai mélyűr kutatók fognak Kínába járni, és közösen kutatják a mélyűrt, mert mondom, hogy az a skifi, tehát arra még nem nagyon vannak eszközeink. Itt inkább egy politikai elszónak a nem tudom, az adott szektorra való leképezéséről van szó, és valójában azért ebben a szervezetben is a passzát szelet a kínaiak mellett azok fogják fújni, akiknek van hasonló programuk, tehát az Egyesült Államok, Európai Országok, és esetleg India, amely mondjuk a fejlődő országokhoz sorolható.
De az nem elképzelhető, hogy ilyen szimbolikus politika lesz itt mondjuk, hogy nem tudom, ösztöndíjas helyet hirdetnek, és akkor oda lehet, hogy a legtehetségesebb dél-szudáni csillagász hallgató az elmehet egy fél évre majd tanulni?
De abszolút a kínaiak ilyenben nagyon nagy vonalak tudnak lenni, tehát ilyen valószínűleg lesz. Kérdés, hogy ennek mi értelme lesz. Tehát, ugye az űrkutatás egy bonyolult dolog, tehát ott nem csak egyéni tehetségről van szó, hanem ott ilyen hatalmas ökoszisztémák kellenek, hogy abból kijöjjön valami. Tehát, hogyha Dél-Szudánból jön egy hallgató, az nem fogja, hogy mondják, hogy egy fecske nem csinál nyarat, tehát egy dél-szudáni hallgató nem fog Dél-Szudánban mély űrkutatást csinálni. De valóban ilyen szándék biztos, hogy van, és lesz, és más területeken ilyen abszolút van, hogy igen, azokon a területeken, ahol Kína világelső, vagy ott van az élvonalban, ott osztogatják az ösztöndíjakat, meg hozzák létre ezeket a kooperációkat a fejlődő országokkal, amiben nyilván van egy ilyen nemes, emberbaráti szándék is, de azért ez nyilván azt is célozza, ez persze teljesen érthető, hogy ezeken a területeken, legalább a globális délen Kína szabja meg a szabványokat, a standardeket, a kínai technológiákat alkalmazzák majd ezek az országok, hogyha eljutnak olyan szintre, a kínai szoftvereket ismerjék meg ezek az országok. Tehát ez az ösztöndíjas fogadás, meg kooperáció, meg ilyesmi, ez persze nagyon jól hangzik, de mögött azért vannak ilyen önzőbb szándékok, és ez persze nem probléma, tehát mindenki más így működik, de nyilván, hogyha mondjuk nem tudom, a kínaiak nagyon ott vannak a nem tudom, gyorsvasút építésben, és ha a ilyen-olyan kínai egyetem, nem tudom, gyorsvasút építészeti tanszéke fogad hallgatókat, nem tudom, Indonéziából, meg Dél-Szudánból, meg Chiléből, meg máshonnan, akkor ott az azért biznisz is Kínának, mert ezek a hallgatók hazamennek, és ők nyilván majd 10 vagy 20 vagy 30 év múlva a kínai gyorsvasút építési szoftvert fogják használni a saját gyorsvasútjuk megtervezéséhez, meg a Kínában megismert szabványokat fogják alkalmazni, és mondjuk nem a japánoktól vesznek gyorsvasutat. Tehát ugyanez természetesen hosszú távon az űrkutatásban is megtörténhet.
És akkor hagyjuk újra vissza még Magyarországra, mert oké, azt tisztáztuk, hogy az ő szemükben, már itt Kína szemében Magyarország nem fejlődő ország, de akkor ez kizárja azt, hogy annál a szimbolikus együttműködésnél, amit mondjuk mondott a diákokkal kapcsolatban, legyen a mély űrkutatásban Magyarország és Kína között, mert ez most nem politikai szándék, vagy ebből a nyilatkozatból ezt nem lehet kiolvasni, és akár az is előfordulhat, hogy valamilyenféle együttműködés legyen műholdgyártásban, alkatrészben, tudományos együttműködésben, ösztöndíjban, akármiben.
Ehhez, hogy mit mond itt ennek az új szövetségnek az elnöke, ez nem kizárólagosságot jelent, és semmi más területen, tehát nem azt mondják a kínaiak, hogy na, mi most innentől fogva csak a BRICS országokkal tárgyalunk, és nem vagyunk hajlandók mással együttműködni, hanem hogyha az együttműködési szándék megvan bárki részéről, tényleg bárki részéről, ezek lehetnek a norvégok, vagy lehetnek az amerikaiak, vagy lehetnek a magyarok, és tudnak valamit adni a kínaiaknak, akár csak ilyen presztízs nyereséget, akkor a kínaiak boldogan együttműködnek, tehát biztos vagyok benne, hogyha nem tudom, Magyarországon lenne valami kütyű, vagy legalább egy terve egy kütyűnek, ami nem tudom, felhasználható a mélyűrkutatásban, akkor a kínaiak nagyon szívesen megnéznék azt, és ezt bevennék a magyarokat, de tulajdonképpen még kütyűsek kell, mert csomószor ezek a nagy kínai szervezetek, intézmények, ezek úgy működnek, hogy imádják a számokat, mármint az ilyen eredményeket saját maguk, kapcsolatban, és mindegyiknek a honlapján fenn van, hogy 134 országgal van nemzetközi együttműködésünk, és ez milyen jó. Tehát Magyarország egy kis ország, de ország, tehát hogyha fel tudják írni, hogy nem is 134, hanem 135 országgal van már együttműködésünk, mert járt itt nálunk tavaly előtte egy, nem tudom, magyar delegáció, és aláírtunk velük egy ilyen, nem tudom, együttműködési szándéknyilatkozatot, az nekik van akkora presztízs nyereség, hogy megérje mondjuk egy, nem tudom, egy magyarországi utat megfinanszírozni, vagy magyar kutatóknak az ottani útját megfinanszírozni, és vendégül látni őket. Tehát még ilyen szempontok is segíthetnek nekünk abban, hogy közel kerüljünk ezekhez a kínai dolgokhoz. Tehát abban biztos vagyok, hogy sem Magyarországtól nem zárkóznának át. Nálunk ugye ennek politikai okai sincsenek, hiszen nagyon jobban vagyunk velük, de egyébként valószínűleg mástól, csak nyugat-európai vagy országoktól, vagy Amerikától sem zárkoznak el. Akkor meg különösen, hogyha van is mit nyújtanunk nekik.
Nagyon érdekes volt, ezt picit viccesen mondta szerintem, de úgy gondolom, hogy volt benne igazság, amikor azt mondta itt egy pár perccel ezelőtt, hogy ez a mélyűrkutatás, ez évtizedekre és hozzátette évszázadokra tartó kutatás lesz, majd évszázadokig tartó kutatás lesz. Van ebben szándék ön szerint ebben a mélyűrkutatásban Kína részéről, hogy ennyire akár előre gondolnak? Tehát mondjuk, amikor Tájvánról beszélünk, akkor mondott ilyet, hogy a megfelelő pillanatot várják, ami lehet, hogy nem holnap lesz, meg 10 év múlva, nem évtizedek múlva, de készen állnak arra, hogy egyszer majd Tajvant visszafoglalják. Hogy a mélyűrkutatás is ilyesmi lehet, hogy élen akarnak járni, és lehet, hogy ez majd 150-200 év múlva lesz, valami miatt nagyon fontos és profitáló Kínának, úgy, hogy már mi nem fogunk erről beszélgetni, meg azok se, akik ezt most elkezdik, de lehet, hogy 200 év múlva, nem tudom, valami űrháborúban, hogy menjünk a sci-fibe, majd ez fogja Kínát megmenteni, hogy ők kezdték ezt el.
Hát esetleg az emberiség fogja ezt megmenteni. Mélyűrkutatásban nem nagyon lehet nem évszázadokban gondolkozni, főleg, hogyha nem csak megfigyelni akarjuk. Tehát nyilván egy űrtávcsővel tudjuk figyelni a mélyűrt, de az, hogy eszközt küldjünk ki, az ugye nagyon lassú, mert messze van. Tehát ki kell jutni a naprendszerből, aztán még tovább menni. Ez ugye a jelenlegi technológiákkal, hát így elég lassan tudunk közlekedni az űrbe. Tehát az évtizedekbe telhet, amíg egy eszköz egyáltalán kijut a naprendszerből, aztán amíg eljut valami másik értelmezhető helyre, az akár évszázadokba is beletelhet. Egyelőre nem tudunk ennél gyorsabb eszközöket gyártani. Nyilván, hogyha így föltalálnak a Millennium Falcon, akkor ezt le lehetne rövidíteni, de mélyűr ez tényleg nagyon messze van. Tehát nem tudunk mélyűre rövid távon tervezni, mert kiküldünk egy szondát, hát az először majd nem tudom, 30 év múlva kezd el nekünk adatokat sugározni onnan, ahova szántuk, tehát valóban a mélyűrből. Tehát itt muszáj a minden vezetésnek, nem csak a kínainak, a másnak is azt mondani, hogy mi most elküldjük ezt a szondát, és ez a mi életünkben már nem fog használható eredményeket hozni, de a, nem tudom, tudósaink követik, és majd lehet, hogy 30 vagy 50 vagy 100 év múlva fog olyan, nem tudom, adatokat sugározni nekünk valahonnan nagyon messziről, amiknek hasznát vesszük. Nyilván a politikusok azok nagyon rövid távon gondolkodnak, de azért mindenhol van egy tudományos közeg is, ahol ezt így pontosan tudják, és én azt gondolom, a kínaiaknál pláne így meg tudják győzni a politikusokat, hogy azért érdemes néhány, nem tudom, milliárd jönt vagy dollárt ebbe is belefektetni, annak ellenére, hogy ennek így a mi életünkben biztosan nem lesz haszna. Tehát hogy ismételjem magamat, a mélyűrkutatásban azt hiszem, hogy csak évtizedes távlatban lehet gondolkodni, esetleg akár évszázados távlatban.
És akkor itt, amit az előző válasz első mondatában mondott, hogy az emberiséget mentheti meg, most ez tényleg már ilyen nagyon filozófikus kérdés, de kíváncsi vagyok, mit gondol. Ön mindannyiunknál jobban ismeri a kínai gondolkodását, hogy akár ez ott lehet bennük, hogy egyszer mondjuk ők lesznek az emberiség megmentői valami külső támadással, vagy külső problémával, konfliktussal, nehézséggel szemben, az ő technológiáik, az ő rátermettségük, az ő fejlesztésük, és akkor ezzel megint csak a saját önképük, dicsőségük emelkedik?
Hát az biztos, hogy a legsikeresebb sci-fiük az ilyen. Eléggé megy most a sci-fi műfaj Kínában, egészen jó alkotásaik vannak. Magyarul is megjelent a három test probléma triológia, amiből egyik meg Netflix sorozat is készül, de ne a sorozatot nézzék meg a kedves hallgatók, hanem inkább olvassák el a könyvet, mert egészen egy fantasztikusan jó sci-fi. De ebben is egyébként a ellenséges űrlények, től, hát már amennyire megmentik az emberiség, ez egy hosszú történet, tényleg ilyen nem tudom, 300-600-800 oldal, de a kínai tudósok azok abszolút ott vannak, tehát ők vannak a toppon. Egy ilyen nagy, ebben a történetben már egy ilyen nagy nemzetközi konzorcium. Lényegében az ENSZ veszi át a világnak a kormányzását, amikor az emberiséget végveszély fenyeget, és ebben a kínaiak, a kínai tudósok, kínai űrhajók, stb. Azok új szerepet játszanak. A Netflixen fenn van egy kínai sci-fi, ami hát a minden idők legsikeresebb kínai sci-fi filmje, a Vándorló Föld, ez a magyar címe. Ez konkrétan arról szól, hogy a kínaiak hogyan mentik meg az emberiséget. Itt is egyébként alapvetően ilyen világkormány dönt arról, hogy a Földet egy picit arrébb kell tenni, mert a nap az fel fog robbanni, és az egész arról szól, hogy a Föld az megy arrébb, de amikor ilyen vándorlás közben éppen bele akarunk zuhanni a Jupiterbe, akkor a kínaiak mentenek meg minket. Tehát abszolút a kínai kép az az, hogy ezt sugározzák legalábbis. Nyilván ezek a sci-fik, ezek azért valahogy mindig is a zeitgeistot fejezik ki, tehát mindig is a korszellemet, amilyen filmek készülnek, hogy igen, a kínaiak adott esetben az emberiségnek a megmentői lesznek, tehát nekik tisztelet jár. Ez nyilván ezt lehet akár ilyen nacionalizmusként is értelmezni, de semmivel nem nacionalistábbak, mint bármelyik ilyen amerikai film, amiben a Bruce Willis megmenti a világot, a meteortól, vagy a UFO-któl, vagy a nem tudom miktől. Hát az amerikai filmekben az amerikaiak szokták megmenteni a Földet, hát a kínai filmekben meg a kínaiak, és hát nyilván azért az emberiséget fogják kihívások érni a következő időszakban, évszázadokon belül, nem tudom, felmerülhet az, hogy elköltözzünk máshova, vagy más bolygókat is benépesítsünk, és akkor ebben a kínaiaknak kulcsszerepük lesz, és azoknak a programoknak, amiket most indítanak, vagy annak a szondának, amit a következő években fognak útnak indítani a mély űrbe, lehet, hogy 300 év múlva fog találni egy lakható bolygót valahol innen, nem tudom, hány fény évre is oda költözünk. Tehát bocsánat, egy picit túl sok sci-fit olvastam mostanában, de hát végül is, hogyha tehát biztos, hogy az űr fele az emberiségnek még lesz dolga, ha csak itt nem tudom, ki nem pusztulunk valami világháborúba, vagy a klímaválság miatt, hogy az emberiség lesz még 100, 200, 300 év múlva, biztos, hogy valamilyen módon fogunk foglalkozni az űrrel, és meg fog élénkülni az űr tevékenységünk, és ebben a kínaiak új szerepet akarnak játszani.
A 300 évet, amit említettél, de akkor muszáj egy adatot hoznom, amit most, amíg ön beszélt, kerestem meg az interneten. Eszembe jutott a Voyager 1 űrszonda, amit 1977-ben indítottak el, és még mindig a naprendszerünkben van, és csak 300 év múlva fogja elérni, ha minden rendben lesz, azt az Oort felhő nevű részét a naprendszernek, ami a naprendszerünk legkülső tartománya, ahol további 30 ezer évet fog majd utazni, és utána tud majd kilépni a naprendszerből. 1977-ben ilyen technológiát tudtunk útnak indítani, a tudtunkat értsék úgy a hallgatók, hogy az emberek, így értettem bele magamat. Ez csak úgy tényleg ennek a horizontjára tegyük ide, vagy ennek a mélységére.
Nekem is ez járt a fejem, csak nem jutott eszembe az űrszonda neve, azért nem említettem, de hogy nekem is volt egy ilyen emlékem, hogy még a 70-es években az amerikai kilőttek valamit, ami még mindig nem érkezett meg sehova, de hát mély űr, messze van, ennyi.
És egyébként a Voyager 1-en van egy, hát nem csak ez, de rajta van egy picike magyar nyelvű hangüzenet, meg lehet hallgatni az interneten, hogyha valaki megtalálna ezt az űrszondát, akkor őt magyarul is, vagy azt magyarul is meghallgathatja az üzenetet rajta.
Na, és hogyha elolvassák a hallgatók a három test trilógiát, akkor ki fog derülni, hogy miért nem jó ötlet jelt adni az emberiségnek magáról és arról, hogy létezik. De nem spoilerezem el a könyvet, ez tényleg érdemes elolvasni.
De ez összecseng az utolsó kérdésemmel. Ön azért olvas kínai sci-fiket, mert mindent olvas, néz, hallgat, ami Kínával kapcsolatos, vagy ez valami személyes érdeklődés?
Azért kezdtem el, mert hogy minden érdekel, de annyira jó, hogy személyes érdeklődésé vált. Tehát ez a Liu Cixi nevű szerző, aki a három test problémát írta, meg más is jelent meg már tőle magyarul is. Ez annyira, tehát ez nem azért érdekes számomra, mert kínai, hanem azért vettem a kezembe, mert kínai, de most nem azért szeretem, mert kínai, hanem azért, mert nagyon jó.